Imádkozzunk. Uram, hálát adunk neked. Köszönjük, Uram, a te ígédet, a te beszédedet, amit mindenek felül felmagasztaltad. Köszönöm neked, Uram, hogy te vagy egyedül, aki meg tudod eleveníteni mindazt a szót, mindazt a üzenetet, mindazt a hangot, amit olvasunk, amit hallunk, amit mondunk. Uram, kérlek, mindenható Istenem, légy itt közöttünk, és eleveníts, végezd a munkádat, Uram. Te legyél az, aki a szívünkhöz szólsz, te legyél, aki magyarázod az igét, te legyél az, aki élővé teszed. Legyen, Uram, ez több, mint emberi bölcsesség. Legyen, Uram, ez az Istennek a hangja, az Istennek a beszéde. Kérünk, Uram, jöjj és légy itt közöttünk, és áld meg a beszédet. Amen. Még a 90-es évek elején volt a munkahelyemre, tehát valakinek már mondtam ezt, munkahelyemre valahányszor mentem, leszálltam a 47-es villamosnak a forgalmi telepnél lévő megállójánál, a régi Albert Falvasta, annak a kerítésem ott volt felragasztva. Szerintem a Mahanaim Éknak a plakátja, keressétek az Urat, amit megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. És éveken át ott volt, tényleg hosszú éveken át szinte, hogy amikor legalábbis nem kocsival jártam, volt időszak, akkor ez mindig ezt fogadott is. Igazániból csak annak az apropóján jutott ez most eszembe, és nagyon nem erről az ígéről akarok mondani, beszélni, mert amiről beszélnék, az valaki olyan, aki keresi az Istent, és aki a saját meggyőződése szerint és a saját ügye szerint teszi azt, amit Istenről a legjobbnak gondol. Pál apostolról, Saulról szeretnék beszélni egy kicsit. Azt olvassuk, három helyen is elmondja az apcsel ugyanazt a történetet. Először ugye a történetúró szájából halljuk, aztán utána később Pál saját maga meséli el a jeruzsálemi templom lépcsőjén a zsidóknak, majd legvégül ugye a Agrippa királynak, de lényegileg alig különbözik a történet. Lehet, hogy egyszer-egyszer mindegyikből veszek egy-egy sort. Azt látom, hogy Saul egy igazi, őszinte Istent a legjobb akarata szerint kereső zsidó fiatalember lehetett akkor abban az időben. Azt mondja magáról, zsidó ember vagyok, cilíciai Tarzusban születtem, de ebben a városban, mármint hogy Jeruzsálemben nőttem fel, Gamaliel lábánál, az atyák törvényének szigora szerint neveltek, és buzgó voltam az Isten iránt, amint ti ma is mindnyájan azok vagytok. És ennek a tanításnak, már tudnélik ugye Jézus tanításának, a követőit halálra üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam férfiakat és nőket. Ezt mondja saját magáról ott a jeruzsálemi lépcsőn. És teljesen együtt tudtam érezni ezzel a Saullal. Ez őszintén égett az Úrért. Őszintén gondolta, amit gondolt. Azt látom, hogy csak egy apró, egy icipici probléma volt. Azt, amit ezek a tanítványok képviseltek, ő egyetértve a nagy tanácsnak a gondolkodásával, ő ezt eretnekségnek tekintette, és ezért legjobb hite és legjobb meggyőződése szerint üldözte. Azt gondolta, hogy ezek istenkáromlók, ugyanúgy, mint a mesterük, ezért én a legjobb odaszánásom szerint, a legjobb szándékom szerint szolgálom az Istent, és teszem azt, amit a legjobb akaratának gondolok az Istennek. Mármilyen furcsa, és azt gondolom, hogy amikor a Jelenések könyvében a laodiceai gyülekezetnek szól a figyelmeztetés, hogy legyél hideg vagy meleg, de ne legyél langyos. Nos, én szerintem Pál nem volt langyos. Pál égett. Emiul égett. Nem akarom megmagyarázni, még mielőtt itt valaki elkezdi azt hinni, hogy én most itt Pál védőbeszédéről tartok. Nem, nem jól égett, de égett. És azt mondja magáról, hogy egy ilyen ügyben voltam Damaszkusz felé. Egy ilyen ügyben, egy ilyen feladatban, egy ilyen projektben ismertem atyáim törvényét. Kezdettől fogva megállapítottuk, hogy már pedig az eretmegség, innentől kezdve ez egy ügy, egy projekt, egy feladat, gyerünk és csináljuk. Ismerős? Nekem nagyon. És történik egy találkozás. Déltájban az úton azt láttam, ó király, mondja Agrippának, hogy a mennyből a napfénynél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és velem együtt utazókat. És amikor mindannyian a földre testünk, hangot hallottam, amely héber nyelven szólt hozzám, és ezt mondta, Saul, Saul, miért küldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen ruktoloznod. Azt mondtam, hogy szerintem ez a Saul, ez őszintén kereste az Istent. És azt hiszem, hogy ez velünk is így van, és eszembe jutott egy kicsit a beszélgetésünk kapcsán csütörtökön, arról is szó volt a Bibliaórán, hogy ugye ki az, aki kezdeményez, hogy is kezdődik, hogy is van a kapcsolat. Isten keresi az embert, Isten találja meg az embert, ember találja meg az Isten. Ez az egész nagy titok, amit ugye a nagy eleve elrendeltetés kapcsán sokszor őszintén megvalva elmondjuk, hogy nem értünk. Én azt látom ebbe a történetbe, hogy pár akármilyen őszinte odaadással is ment az általa vélt isteni úton, valójában Isten az, aki elébe megy. Isten az, aki azt mondja, hogy oké, rendben, te keresel engem, de most én kereslek meg, és én talállak meg téged. És ez azért izgalmas, emlékeztek rá, nincs itt Gábor, ő mondta azt a beszélgetésben, hogy sok-sokféle menyasszony van, de mindig a király dönt, igaz? És itt egy ugyanezt érzem. Elnézést, hogyha nem mindenkinek van meg a hivatkozás, most nem akarom részletezni, és itt is azt látom, hogy Isten az, aki egyszer csak azt mondja, hogy oké, én most döntök, én most megrendezem ezt a találkozót. És ez tényleg találkozó. Azt hiszem, nektek is feltűnhetett már, ha ezt olvastátok, hogy olyan ez, mintha nem előzmény nélkül lenne ez a találkozó. Van egy, nem akarom túl spekulálni, de van egy érdekes félmondat benne, nehéz neked az ösztök ellen rugódznod. Rugódznod. Ösztöke, ugye ez egy hegyes végű bot. Való, hogy az összvért, meg a jószál, hát főleg összvért szamarat, az oldalát szurkálják, és ezzel rávegyék, hogy már pedig mozduljon valamilyen irányba. És az a félmondat, hogy azt mondja, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódzanod, az mégiscsak valami olyasmire utal, hogy nem előzmény nélküli ez. Nem tudunk róla semmit, nem mond a Biblia semmit. De mégiscsak visszahivatkozik valamire, amiről mi történetben nem tudunk, hogy Isten már egy ideje keresi. Már keresi őt. Meg lehet semmi máson keresztül, hiszen ugye nincs nagyon kirészletezve, de ő megy, elfogja a Jézus követőit, börtönbe veti, kihallgatja. Nekem az első, ami nyilvánvaló lett ebből, hogy pontosan ismeri mindazt, amit ezek képviselnek. Hiszen ha egyszer kihallgatom, kihallgatnak téged, akkor elmondod, hogy mi a, elmondják, mi a vád ellened, és te elmondod, hogy tessék? És hát Istvánnál látjuk is, hogy ott volt. De én azt gondolom, hogy Istvánon túl is itt üldözésről beszélünk, tehát kihallgatásokról, bebörtönzésekről, elhurcolásokról, aminek ő maga részese, aktív részese. Tehát megint mondom, azt látom, hogy ő már egy jó ideje szembesül valamivel, amire azt mondja, hogy nem, ez nem az Istentől való. És mintha, talán feltételezem, mintha erre utalna ebben a pillanatban az Úr, aki megáll előtte, nehéz neked az ösztöke ellen
dugóznod. Egy kicsit olyan érzésem van, mintha azt mondaná, szegény Saul, úgy sajnálok, olyan rossz neked. Látom, hogy küzdesz. Látom, hogy valami benned már motoszkál, valami már benned ott a mélyben, van egy feszültség a között, amit élsz, amit gondolsz, amit cselekszel, a legjobb meggyőződésed szerint, de én belül már valami munkát elkezdtem benned. Lehet, hogy már egy jó ideje ösztökélve volt. Ami ebben a találkozásban nekem a legdöbbenetesebb, hogy valójában roppant egyszerű Saul számára. Nem tudom, feltűnt-e nektek, rögtön tudja, hogy kivel találkozott. Igaz, általában az a tapasztalat, hogy a Bibliában, ha megjelenik a mindenható Isten, akkor nem kétséges annak, akivel találkozik, hogy kivel találkozott. De neki sem az. Neki sem kétséges. Honnan tudja? Úgy folytatódik, azt mondja Pál saját szavaival, én pedig azt kérdeztem, ki vagy, Uram? Ki vagy, Uram? Ki vagy, Uram? Hát mondjam el még egyszer, ki vagy, Uram? Nem éreztek ebbe egy ellenmondást? Ki vagy, Uram? És hadd tegyek egy kiegészítést hozzá. A szó, amit használ az Uram, az a Kyrios. Az a Uram. De ez nem előzmény nélküli egy abban a korban és abban a kultúrában járatos tanult ember számára. Tudjátok, a zsidók egy kicsit úgy voltak, Juditnak mondtam tegnap, mint ahogy engem a kémia tanárom tanított, hogy ha odaállsz a táblához felelni, akkor írom a jelét, mondom a nevét. Tehát írom, hogy H2O, de nem azt mondom, hogy H2O, hanem azt mondom, hogy víz. Ismerős ez valakinek? Ezt én nagyon beleverte a kémia tanárnőm. És a zsidók pont ugyanígy voltak, írták, hogy JHVH, de nem mondták ki a nevét, mert nem bották ki, hanem helyette mondták, hogy Adonai, Uram, a héber megfelelője. No, ezt az Adonájt a Septuaginta, amit ugye valahol Septuaginta, bocsánat, mindig javít, de azért ül velem szembe, hogy ki tudjon javítani, Septuagintában, tehát amikor lefordították az akkori Ószövetségnek tekintett iratokat görögre, akkor ezt az Adonájt, ezt a Kyriosszal fordították. Tehát, leegyszerűsítve ezt a kis nyelvészkedést, a korban általánosan ismert görög nyelvű Bibliában teljesen természetes volt, hogy a Kyriosz az az Isten. Az az Istennek, a mindenható Istennek, a JHVH-nak, aki vannak a neve. És Pál azt mondja, hogy ki vagy, Kyriosz? Ki vagy, Uram? Ugye nekünk ez azért lehet esetleg egy kicsit necces, mert hogy azt az Urat, ezt mi használjuk a hétköznapi nyelven is, de itt egyértelműen ezt használja. Ez azért egy olyan mellbevágó dolog, nem gondoljátok? Van egy tanult zsidó férfi, aki egész úgy magáról is azt a bizonyságot teszi, hogy ő mennyire ismeri a törvényt, mennyire ismeri az Istent, és egyszer csak megáll előtte a mindenható Isten, akiről tudja, hogy a mindenható Isten állt meg, és a reakciója, ki vagy, Uram? Tudom, hogy ő az Isten, és mégis azt kérdezem, hogy ki vagy, Uram. Felnőtt az fiatal, és eltelt 25-30 év, nem tudom mennyi lehet, abban a hitben, hogy ismeri az Istent, és mikor találkozik vele, és felismeri, hogy vele találkozott, akkor azzal szembesül, hogy semmit nem ismerek, semmit nem tudok róla. Ismertem valakit, de most pillanat alatt, avval a döbbenettel állok szembe, hogy nem tudom, kicsoda az Isten. Nem tudja Pál apostol, hogy kicsoda az Isten. És igazándiból a gondolatmenetem nekem innen indult el, hogy én tudom-e. Hogy nekem kicsoda az Isten, neked kicsoda az Isten. Szeretném majd picit arról beszélgetni, persze itt Pál kapcsán is majd vissza fogok térni hozzá, hogy kicsoda az Isten. Én megpróbáltam összeszedni egy pár nem is tudom, hogy azt hiszem a legegyszerűbb azt mondanám Pál nevét Istennek, de nem a neve körül akarok elsősorban forogni, hanem ahogy megjelent, ahogy bemutatta magát az embernek. A kezdetek kezdetén azt látom, hogy az Istent úgy ismerjük meg, mint az örökkévaló Isten. Az a megfoghatatlan titok, János evangéliumnak az elején, ugye, amit olvasunk, elolvassuk, rácsodálkozunk, és azt mondjuk, hogy szép-szép, de egy kukot nem értünk belőle, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és ő kezdetben Istennél volt, és érezzük, hogy ebben ott van valami elképesztő nagy titok, és hogy ez leírja azt az induló állapotot, megint egy kis nyelvészkedés, mert nem bírtam megállni, ez a kezdetben, még mielőtt félreértés lenne, ez nem valami olyasmi, hogy na akkor az indul, tehát hogy ez a szó, ez nem azt feltételezi, hogy van egy kezdet. Sokkal inkább a szó az azt fejezi ki, hogy az alapállapota, az induló, az origója, a mindig is létező állapota volt az, hogy az Isten létezett. És az Isten így mutatja meg magát, azt gondolom legelőször, hogy ő az örökkévaló Isten. És én, amit megismertem az örökkévaló Istenből, az az, hogy bármilyen hihetetlen is, de neki önmagában nincs rám szüksége. Ő teljes. Ő önmagában létezik. Önmagában van. Tudom, hogy nagyon elvont fogalmakról beszélünk, de kell, hogy legyen egy képünk a mindenható örökkévaló Istenről, akit nem is tudunk igazán jó szavakba önteni. Látjuk azt és érezzük azt, ugye a második vers azt mondta az előbb a János evangéliumából, hogy ő, és ez nagyon érdekes ugye, mert viszont már a testélet ígére Jézusra utal, ő kezdetben Istennél volt, ő kezdettől fogva létezett, abban az örökkévaló Istenben, amiről megint mondom, olyan sok mindent nem látunk és tudunk, csak azt, hogy teljes összhangban önmagával létezik, és teljes egységet alkot a igével, a kijelentéssel, az önmagáról szóló igével, az a mindeneket megelőző időben öröktől fogva létező valaki volt. És valaki van, és valaki lesz, mert nem is tudok időt hozzárendelni. Miért érdekes ez? Mert én, mikor az Istenről gondolkodom, akkor nem tudom elvonatkoztatni, hogy valójában a legtöbb tulajdonság az Istenről az ő hozzá kötődik. Ő a szeretet. Ez az örökkévaló Isten a szeretet. Aki persze megmutatja magát nekünk majd nagyon sokféle formában. De nem egyszerűen a tulajdonsága a szeretet, hanem ő maga, akinek a lényegének a definíciója, a lényének az alapvetése a szeretet. És ő maga a jó, és ő maga az igazság, és ezek nagyon fontos látni, hogy innen datálódnak. És aztán, ahogy megjelenik a Bibliában az Isten, akkor nagyon hamar meglátjuk a Teremtő Istent is. A Teremtő Istent, aki ugye megint elhangzik a szó, rögtön a Biblia első oldalán, hogy kezdetben, ami már tényleg kezdetben és a teremtésnek a kezdete, aki megalkotja, megteremti az embert, a világ mindenséget, és nem szeretném most dióhéjban az egész Bibliát átadni, de az nagyon fontos látni, hogy itt ezen a ponton nagyon-nagyon gyorsan ebbe a csodálatos munkájába és ebbe a csodálatos teremtésébe egyszer csak belerondít a Sántán, ebben partnere a becsapott ember, és mindaz, ami kezdetben a Teremtő Isten munkájaként itt megjelenik, az egy pillanat alatt valami elképesztő torzuláson megy keresztül, de az én számomra az örökkévaló Isten, aki kezdettől fogva mindig is létezett, és mindig is a tervében számolt ezzel a lehetőséggel, azt mondta egyszer valaki, hogy felgyűri az ingének az ujját, és rögtön az első pillanattól kezdve nekiáll helyreállítani ezt. Miért mondtam mindezt el? Mert azt gondolom, hogy Saul, hiszen hadd kanyarodjunk egy kicsit vissza hozzá, ő ismeri az örökkévaló Istent, amit megismerhető az igéből. És ismeri a Teremtő Istent is, ami megismerhető az igéből. De azt látjuk, hogy ez az ige, ha figyelmesen olvasom, egyfolytában valakiről beszél, aki talán nem olyan nyilvánvaló a Biblia alapjai között. Beszél a megváltóról, beszél arról a tervről, arról a csodáról, ami történet előtt nem is olyan sokkal, talán néhány évvel, vagy néhány hónappal, nekem nincsen pontos képem, hogy mennyivel vagyunk utána, történik húsvétkor. Tehát Saul ismeri az örökkévalót, a teremtőt, de nem ismerte a megváltót. És ez nagyon fontos, hogy a mi számunkra, amikor arról beszélek, hogy kicsoda nekem az Isten, akkor nekem az ő Isten képén túl sokkal több az Isten. Nekem ő a megváltó, aki testé lett, az a bizonyos testé lett, igen. Aki bűnné lett, aki bűnné tett az Isten értem azért, hogy én az ő igazságát lehessek. Miért érdekes mindez? Azt kérdezi tőle, hogy ki vagy, Uram. És roppant egyszerű választ kap. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Van ebben valami egészen aranyos, csodálatos dolog elrejtve, amit talán nem is annyira nyilvánvaló első pillanatra. Gondoljátok meg, húsvétkor Jézus ellen az a vád, hogy ez a vád, hogy ugye Istennel teszi magát egyenlővé, az Isten fiának mondja el, ugye kényszerítik, hogy mondd meg, hogy te vagy-e az Isten fia. Itt pedig valami nagyon izgalmas történik. Saul megáll, mert kap egy hatalmas pofont, Juditnak úgy mondtam el tegnap, mint amikor a rajzfilmben szalad valaki, és akkor egy hatalmas nagy pallóval, puff, kap egy nagy taslit, ami megállítja. Jaj, ki vagy? Uram! Felismeri, hogy a mindenható Isten áll előtte. És mit mond a mindenható Isten, hogy ki vagyok? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Szinte az ellenkezője történik, mint amit húsvétkor kényszerítenek Jézusból. Jézust arra kényszerítik, hogy valld meg, hogy te vagy az Isten. Saul pedig felismeri, hogy az Isten áll előtte, és mit mond neki az Isten? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És tudjátok, mi történik? Döbbenetes! Olvassátok el majd a történetet. Semmi különös nem olvasunk innentől kezdve. Azt a kis szalad neki megy a falnak alakot, egy pillanat alatt megfordul, mintha átkapcsoltak volna benne valamit. Tényleg a világ azt mondja, pálfordulás, és van benne valami, mert egy pillanat alatt megtörténik, mert azt mondja, hoppá, hiszen én tudom, ki ez, csak nem fogadtam el. Itt jön az ösztöke. Én tudom, hogy ez a valaki, ez az, akiről ez a sok-sok ember, akit én üldözök, beszél. Most megállt előttem a mindenható, akit én imádok, akit én követek, és rájövök, hogy semmit nem ismerek belőle, és azt mondja nekem, hogy én, Saul, én vagyok a Jézus, akit te üldözöl. És ez a pár fordul egyet, és azt veszem észre a Biblia alapjából, hogy ugyanaz az energiával megy tovább. Csak éppen valami egész szembődületes változás történik benne. Helyes vágányra áll.
azt mondja, hogy ki vagy Uram. Mert ugye az ő számára, és figyeljetek oda, pünköstkor Péter a beszédének gyakorlatilag az utolsó mondatába, ha jól emlékszem, ugye úgy fejezi be, hogy elkeresem. Bizony tudja meg azért Izrael egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá, felkent királyá, tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. És én azt látom, megint visszamegyek, hiszen engem, bocsássatok meg, nem Saul izgat, hanem az izgat, hogy kicsoda az Isten számomra. És ezen a ponton valójában kitárul Saul előtt az Úr, a felkent király, a király, aki valójában jelen van, aki ott áll előtte, és akit ő tulajdonképpen azt gondolja, azt gondolta eddig is, hogy követett és szolgált. Hiszen ő legjobb meggyőződése szerint, saját szavaiból mondom, legjobb meggyőződése szerint ment azon az úton, most éppen Damaszkuszba, de egyébként ezen az úton, amin járt. És egy pillanat alatt, mint egy fordít ezen a potenciométeren, vagy kapcsolón az Isten, és azt mondja, hogy akkor én helyes útra kezdtem téged. Kelj fel, állj a lábadra, foly, szól hozzá. Mert azért jelentem meg neked, hogy szolgálvá és tanulvá rendeljelek téged arra nézve, amiket láttál, és amik miatt még meg fogok neked jelenni. Megszabadítalak téged ettől a néptől és a pogányoktól, akik közé küldelek, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből világosságra és a sátán hatalmából Istenhez térjenek. Hogy a bennem való hit által bűneik bocsánatát vegyék, és megszenteltek között osztály részük legyen. Pillanat alatt, majdnem azt mondom, Saul, vegyél elő papírt, ceruzát, diktálom a feladatot. Talán ez így nem történik meg, de jól visszaadja ennek ellenére, hogy azért azt gondolom, hogy ez egy rémisztő helyzet valójában, amikor a mindenható Isten előtt áll meg az ember. Szolgálvá és tanulá rendellek, nem hagylak magadra, mondja, ugye? Meg fogok még, mert hogy amik miatt még meg fogok neked jelenni, az mégiscsak egy ígéret, hogy nem hagylak magadra, megszabadítalak, küldelek. Valami egészen másfajta programot, projektet kínál az Isten a számára, mint ahogy ő az előbb elindult. Emlékeztek rá, hogy valami olyasmit olvastam, hogy még a legelején, hogy ilyen ügyben éppen úton voltam Damaszkusz felé. Egy ügyben, egy feladatban, egy projektben csináltam. Itt pedig azt mondja, hogy rendellek, küldelek, megszabadítalak. Csupa-csupa olyan apró, de nagyon fontos dolog, mondja a mindenható Isten, hogy én, de én küldelek, én szabadítalak meg, én rendellek, én leszek veled. Én azt gondolom, sokan eljutunk oda. Sokan eljutunk oda, hogy szolgálni az Istent. Ez a hívő élet számára, vagy azért, mert ezt látjuk, vagy azért, mert ezt halljuk, vagy azért, mert ezt gondoljuk, egy nagyon fontos állomás. Nem magamnak élek, nem hiába való célokért, hanem az Istennek való szolgálatáért. És ebben azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor hasonlóak vagyunk, mint Saul. Önjáróak. Megyünk és tesszük azt, amit mi úgy gondoljuk, hogy tennünk kell. Na de mit jelent szolgálni a királyt? Mert én azt látom, és itt egy picit ott hagyom most már Sault, Pált, mert az egész abcsel, meg az összes levél róla szól, és abból azért nagyon szépen kirajzolódik annak az embernek a képe, aki mikor jó útra, most nem valami jóságot értem, hanem a helyes útra fordította az Isten, akkor onnantól kezdve pontosan azt járja be, amiről majd itt a továbbiakban beszélek. Mit jelent szolgálni az Istent, a királyt? Én azt hiszem, és itt egy kicsit visszautalnék arra, amit
pünköskor beszéltünk, bár ott egy kicsit más téma volt, ugye ott a testvérről, mint témáról beszéltünk, de én azt hiszem, hogy nagyon fontos visszamenni ehhez a ponthoz. Nem lehet szolgálatról önmagában kiragadva beszélni, ha nem látjuk a saját magunk helyzetét az Istenhez viszonyítva. Mert különben nem lesz más a szolgálatunk, mint a Saulnak a szolgálata, mint a Saulnak a munkája. Arról beszéltünk pünköskor a Mátrában, hogy ki vagyok én az Isten számára. Hogy vagyok én? És én azt mondtam akkor nektek, hogy egy ilyen csodálatos hármas szerepkört látok mindig is, ami az én helyzetemet meghatározza az Istennél. És ennek a hármas helyzetnek én azt hiszem az, nem szeretném kiemelni, hogy melyik a fontosabb, de mégis első helyre tenném azt, hogy gyermek vagyok, hogy ő az Atyám. És ha emlékeztek rá, erről beszéltünk ott kicsit többet, hogy én gyermek vagyok, én az Isten gyermeke vagyok, és a mindenható Isten az én Atyám. És ez fontos. Ha enélkül mondom a továbbiakat, akkor ez valami elképesztő torzulás. A másik, amiről Jézus a János evangéliumának a 15-16. Részében beszél, ugye azt mondja neki, hogy barátaimnak mondalak benneteket, és meg is magyarázza, hogy miért mondja a barát, miért mond minket barátainak, azért, mert elmondom nektek, hogy mit fogok csinálni. Nem rejtem el, nem valami lehetetlen, kíméletlen parancsoló vagyok, aki küldelek valahova is. Nem osztom veled meg a gondolataimat, hanem igenis a barátaimnak tekintelek. Ő a mesterem, és ő bevon engem a munkájába úgy, hogy elmondja, hogy mit miért tesz. És csak ezek után, tehát, hogy én gyermek vagyok az Atyámnak, hogy ő a barátjának hív engem, ezek után jelenik meg az én számomra az a harmadik kép, amiben azt mondom, hogy én a szolga vagyok. Méghozzá is, ezt nagyon fontos tudni, mindig újra és újra, nem akármilyen szolga vagyok. Én egy rabszolga vagyok, akit a megváltó kiszabadított, felszabadított, szabadságra szabadított fel. És én úgy döntöttem, önmagam önként, és ugye ott van az a bizonyos ószövetségi példa az önkéntes rabszolgáról, és én egy ilyen önkéntes rabszolgának látom magamat, aki úgy döntött, hogy bár felszabadított engem a megváltó, én szolgálni akarom őt önként a saját szabad akaratomból. Tehát ez a hármas kép az emberről, a hívőről, az Atyának a gyermeke, a barátja Jézusnak, és a felszabadított rabszolga, az önkéntes szolga, az, aki leírja az én valós állapotomat. És csak így értelmezhető az, amikor azt mondom, hogy szolgálni az Isten, szolgálni a király. És a Sauli kép az nagyon nem ez. Ő nem tudott más csinálni, mint szolgálta a saját Isten képét. Azt, amit meglátott. Szolgálta ugye az örökkévaló, a teremtő Istent. És nem látott ebből többet. Azt írtam fel magamnak, hogy jó a szolgájának lenni. Én rájöttem, hogy nem akarok nem lenni a szolgája az Úrnak. Ennek ezernyi érve van, de valahol nagyon mélyen a szívemben van ez beleírva. Jó nála lenni. És két gondolatom van még erről, amit el akarok mondani nektek. Az egyikről Zsolti már hónapokkal ezelőtt azt hiszem beszélt elég részletesen. Csak felidézném, ugye arról beszélt a zsidó levélnek a negyedik részéből, hogy bemenni a nyugalmába mit jelent. Ugye úgy hangzik az ige, hogy aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, mint Isten a magáétól. És én azt látom, még itt a Sauli program adás közben is, hogy ebben nincsen ellenmondás. Isten ezt várja tőlem. Nem ellenmondás nála az, hogy nyugodj meg a cselekedeteit. Istentől. Tudod miért? Hát azt kéri Isten, hogy igen, én szeretném, ha szolgálnál, de valójában én azt szeretném, ha engednéd, hogy én végezzem a munkád benned. Nem azt akarja tehát, hogy menj is, a saját jól kitalált projektet szerint végezd el azt, amit te gondolsz, amit te szeretnél, vagy amit megértettél belőlem. Ah, uram, köszönöm, értem most már, mit akarsz, megyek és megcsinálom. Nem ezt szeretné. Azt mondja, hogy engedd meg, hogy én megcsináljam rajtad keresztül. Azt mondja, szűnj meg a cselekedetektől, menj be az én nyugalmamba, hidd el, hogy én akarom csinálni azt, amit csinálni akarok. És ez megfoghatatlan dolog, de amikor benne vagy, amikor megérzed ezt, akkor pontosan tudod, hogy ez így van. Hogy nem. Mintha nem te tennéd. Mintha nem a te munkád lenne. Mintha nem a te erőfeszítésed és a te görcsöd és a te fáradtságod lenne. És nekem erre az egyik legjobb kép, és eddig még nem láttam cáfolni. Az a, amikor Jézus azt mondja a Máté, felírtam, de remélem nem löfölök, ilyen Máté 11-nek a végén, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. És azt tapasztalom, hogyha nem az én munkámat akarom csinálni, hanem az ő munkáját engedem, hogy rajtam keresztül csinálja, akkor az könnyű lesz és gyönyörűséges. Gyönyörűséges és könnyű. Csak egy kis színes. Ez a két jelző, hogy gyönyörűséges és könnyű, ez milyen értelme van, tehát mit jelentenek a szavak? A gyönyörűségesnek fordított szó, hasznos, jó, kényelmes, megfelelő, becsületes, jóindulatú. Ilyen érdekes, színes. A könnyű, az könnyű, könnyed jelentéssel van a görögben. Azt mondja, hogyha az én igámat hordozod, hogyha hagyod, hogy én végezzem a munkát rajtad keresztül, és nem pedig a te erőfeszítésed, a te munkád, a te görcsöd, mint a Pálé, az, amit végzel, akkor az könnyű és gyönyörűséges lesz. És meg lehet, hogy néha nem könnyű és nem gyönyörűséges. És érdemes megállni, hogy én teszem, vagy ő teszi általam. Apró a különbség, de higgyétek el. Én azt látom, hogy ő arra szeretne rávenni minket, hogy amikor szolgálom a királyt, akkor valójában hagyjam abba azt a Saul-féle gondolkodást, hogy megolvasom a Bibliát, megértem belőle, mit akar az Isten, és utána elszaladok megcsinálni. Azt szeretné, hogyha miután megértettem, oda megyek hozzá, és engedem, hogy ő végezze el ugyanazt a munkát rajta keresztül. És amikor ilyenem van, ilyenben van részed, és múlt szombatunk, vagy múlt vasárnap délutánunk valami ilyesmi volt, én ezt élem meg, akkor egyszerűen csak ámulok, és nézem, és csodálom, hogy az Isten végez valamit, én ennek részese vagyok, és nem is értem, hogy hogy csinálom, és nem is értem, hogy mi történt. De történik valami, és azt én csodaként élem meg. Szóval igazándiból azt szeretném egy kicsit középre tenni, hogy tegyétek fel ti is a kérdést, hogy ki vagy Uram. Mert az Urat ismerjük mindannyian, ez nem kérdéses. Az Úr bemutatkozott nekünk, megragadott minket. De vajon hogyan ismerjük az Urat? És ha szolgáljuk, akkor hogyan akarjuk szolgálni őt? A magunk erejéből, vagy az ő ereje által. Ennyi a gondolatom.